tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Egy izgalmas beszélgetés sorozatot indított a Körforgásban fenntartható fejlődéssel foglalkozó podcast a mezőgazdasággal kapcsolatban. A podcast műsorvezetői Tomai Zsófi és Buru Évi 10 részen keresztül járnak körbe különböző témákat a fenntartható mezőgazdaságtól, a talaj szerepén, regeneratív gyakorlatokon keresztül, a környezettudatos táplálkozásig. Ugye a hot topic a mezőgazdaság, ezért a podcastben megszólaló szakértőkkel egy picit beszélgetünk mi is. A vonalban itt van velünk Gyulai Iván ökológus, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Kezdjük azzal, hogy van-e olyan dolog, hogy fenntartható mezőgazdaság?
Elvileg lehetne, de hát annak sok értelme, hogy valamire önállóan iparra, mezőgazdaságra azt mondjuk, hogy fenntartható, ennek nincs. Tönélék, a fenntarthatóság az azt jelentené, hogy amit globálisan az egész emberiség felhasznál természeti erőforrásokat, az ne haladja meg a Földnek az úgynevezett tűrőképességét. Tehát ugye ez a tűrőképesség az azt jelenti, hogy hát valameddig használhatjuk a Földnek az erőforrásait, de ez csak a megújulás mértékén. És hogyha túl vagyunk azon, hogy az a bizonyos ágazat, tehát például most a mezőgazdaságról beszélünk, képes lenne megújítani a saját erőforrásait, akkor az már fenntarthatónak nem nevezhető. Tehát ma globálisan semmi nem nevezhető fenntarthatónak, a mezőgazdaság sem nevezhető annak.
Igen, ugye ez a fura helyzet áll fenn, hogy például felmerül a mezőgazdasággal kapcsolatban, hogy mennyire jó az, hogy nem diverzifikált a mezőgazdaság, hogy pár terményből van elképesztő sok, és hogy ez mit tesz?
Hát nyilvánvaló, hogy ez nagyon rossz több szempontból is, egyrészt az emberi egészség szempontjából, ugye hiszen egy szűkebb táplálékspektrumot kapunk, de hát még ennél is rosszabb, hogy mi annak a minősége, és hát természetesen olyan szempontból sem jó, hogyha mi kevés növénynek nagyon sok helyet foglalunk el a bolygón, tehát csak hogy lássuk, hogy a szárazföldnek a 10%-a, tehát egy 1,6 milliárd hektár az, ami jelen pillanatban szántóföld, és ugye nagyon drasztikus hatással van ez az egész bolygónak, az egész bioszférának a fennmaradására. Tehát, hogy ez így nagyon rossz, és nyilván, hogyha sokkal többféle élelmiszer, alapanyagot termelnénk és használnánk, akkor az ahhoz kapcsolódó változatosság is nőne. De egyébként hadd mondjam azt, hogy itt nem csak mennyiségi, hanem szerintem inkább minőségi problémákról van szó azzal együtt, és talán, hogy mondjak itt néhány számot, hogy jelenleg körülbelül egy 8 milliárd ember, ebből 700 millió az, aki éhezik, tehát naponta nem kap megfelelő mennyiségű kalóriát. Ugyanakkor viszont ennek a 8 milliárd emberből körülbelül 3 milliárd, aki túlsúlyos, és ebből ugyanannyi súlyosan elhízott, mint ahány ember éhezik a világon. Na most ez nem feltétlenül azzal függ össze, hogy ezek az emberek ugye nagyon sokat tesznek, hanem vajon milyen minőségű étket kapnak az asztaljukra. És ezt hagyd mondjam, tehát, hogy ma a fejlett világ az minőségileg éhezik. Azért éhezik minőségileg, mert nincsenek meg azok a beltartalmi értékek, tehát mikroelemek, másodlagos anyagcsere termékek, mint amilyen antioxidánsok, vitaminok a táplálékunkba, amelyek ahhoz lennének szükségesek, hogy a mi szervezetünk az ugye ki tudja védeni azokat a folyamatokat, amiket egyébként az egészségtelen táplálékkal kapunk. Egyébként a FAO-nak az előrejelzése az azt vetíti előre, hogy 2030-ra nagyjából a föld lakosságának a fele az élelmiszer fogyasztásból fakadó egészségügyi problémákkal fog küzdeni, tehát most még úgy tűnik, hogy csak az elején tartunk ennek a problémának.
Ennek nyilván egyik alapja például a kiszipolyozott termőföld. Ugye sokat lehet hallani arról, hogy még ahol lehet is művelni, annak is a táptalaj, tehát a termőföldben ugye a különböző tápértékek ritkasságszámba mennek, már egyre fogynak, egyre merülnek ki, tehát ilyen szempontból is van egy minőségi romlás.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert tehát elméletileg minden, ami ahhoz kell, hogy egy növény megteremjen, azt a talaj élet tudja biztosítani. Uh-huh. Most pontosan a talajforgatással csökkentettük le, mint egy tized részére azt az élő világot, aki a talajban szolgáltat, ugye, és táplálja a növényeket, tehát feltárja a talajban lévő tápelemeket, hozzáférhetővé teszi a növény számára. És akkor ugye ezt a talaj életet lecsökkentettük. Tehát, hogy gondoljuk végig azt, hogy kell-e vajon műtrágyázni akkor, hogyha egy talajban tízszer annyi élet van, mint amennyi most egy szántóföldben. Hát értelem szerint azért nem kell, mert azok az élőlények, az a sokaság, aki rendszeresen elpusztul, és ugye újra születik, hiszen folyamatosan pusztulása, tehát egy ilyen 15-35 tonna életről beszélünk egy hektáron, akkor ez az élet, ahogy elhal, az abban tárolt szerves anyagok és különböző elemek, azokat a többi élő lény az lebontja, ugye mozgósítja, és az a növény számára folyamatosan rendelkezésre áll. Nem beszélve arról, hogy a talajban olyan élőlények vannak, akik arra specializálódtak, hogy a növény számára feltárjanak tápanyagokat. Mert például ugye mindenki ismeri, hogy vannak úgynevezett pillangós növények, meg hát nem csak ők, akiknek a gyökerén vannak nitrogéngyűjtő baktériumok.
Igen.
Most ezek a levegőből gyűjtik ki a nitrogént, tehát a egyik legfontosabb növekedést fokozó ugye elemet, tehát a nitrogént, tulajdonképpen kivonják ezek a levegőből. Most mi mit csinálunk? Azt csináljuk, hogy hát ez nem elég nekünk, mert akkor nem elég sok, meg nem elég nagy, meg nem elég, mit tudom én micsoda, és akkor mesterségesen elkezdünk műtrágyázni. Most a műtrágya elkezdi savanyítani a talajt, és akkor, hogyha ugye megnézzük, hogy mire van szükségük ezeknek, ennek az ingyen szolgáltató nitrogénkötő baktériumoknak, akkor azt fogjuk látni, hogy hát ezeknek nem jó a nagyon savanyú talaj, sőt, mit tudom én, egy szélsőséges négyes példánál, abszolút mindenki elpusztul.
Tehát, hogy, hát akkor még több nitrogént kell adni.
Hogy az ingyen szolgáltatást lecseréljük egy olyan környezetszennyező és egyébként nagyon energiaigényes szolgáltatásra, ugye csak azért egyébként, és ez az én meggyőződésem, hogy hát hogy csörögjön a pénz gyakorlatilag. Tehát nekünk semmi nem jó, amit a természet ingyen ad, mert akkor ez nem kerül pénzbe.
De az létezik, hogy olyan egyszerű lenne a megoldás, hogy csak vissza kéne állítani ezt a korábbi, vagy ezt a természetes, természetközeli módszertan?
Én nekem az az egyetlen egy jó hírem van a mai nap számára, meg a jövő számára, hogy ez nagyon hamar regenerálható. Tehát fel kellene hagyni a földnek a bolygatásával, tehát fel kellene hagyni, ki kéne vezetni minél hamarabb a szántóföldi gazdálkodást. Ennek ma alternatívái vannak, ennek az általam említett hatalmas szántóterületek ma körülbelül a 7%-át a világon, ugye olyan eljárással művelik, ami nem talajforgatás, tehát ugye ezt direkt vetésnek nevezzük, tehát anélkül történik ez meg, hogy a talajt felszántanak. A romlás alfája az gyakorlatilag a talajnak a forgatás és felszántása. És figyelj.
Igen, amire nagyon kíváncsiak vagyunk, ugye, hogy ön, amit a gyakorlatban is képvisel és csinál, ez a mély mulcsos gazdálkodás. Hát itt két nagyon amatőr agrárosnak sem mondható érdeklődőül, úgyhogy erről semmit nem tudunk. Ez micsoda?
Jó, tehát ugye most azért eddig a nagy játszmáról beszéltünk.
Igen.
Az én játszmám az egy nagyon pici játszma, mert az kertekre vonatkozik. Tehát én kifejezetten kertészkedési tevékenységgel foglalkozom, és ezt azt szeretném mindenkinek a figyelmét ajánlani, hogy tehát mindenkinek lehetősége van egy nagyon kis darab földecske, mit tudom én, egy 500, egy 1000 négyzetméterre való helyes bánásmód kialakítására, és én végül is a mindennapi embert, a kert tulajdonost szeretném támogatni abba, hogy visszatérjen a természet erejéhez, és a természet erejére támaszkodva ne a vasra, ne a kapára, ne a műtrágyára, ne a növényvédőszerekre támaszkodva gazdálkodjon. Ennek semmi más előfeltétele nincs, mint az, hogy az ember elkezd utánozni a természetet, tehát ez a bizonyos mélymulcsos gazdálkodás, amit én próbálok elterjeszteni, egyébként hál' Istennek nem is kis sikerrel ebben az országban, ez arról szól, hogy ahogy a természet ősszel betakarja a talajt, ugye azzal szembe, hogy az ember felássa a kertjét, ez egész télére a talaj számára védelmet jelent, és a talaj tulajdonképpen ez alatt a kis puha, meleg, lágy takaró alatt a benne lévő élet az szépen fel fogja lazítani a talajt. Tehát anélkül, hogy ásni kellene, bármilyen lazítást kellene végezni, szépen évről évre, soha többé nem ásuk már innen a talajt, de minden ősszel gondosan, hogy a természet betakarja, mi is betakarjuk, és akkor innentől kezdve az ásás megszűnik, és ha megszűnt az ásás, akkor
megszűnt a derekfájdalom. Már elnézést.
Tehát, hogy akkor az élet visszatér a talajba.
Igen.
És ha az élet visszatér a talajba, akkor innentől kezdve az fog szolgáltatni, és nem nekünk kell műtrágyák a vízzel is egyébként. Tehát ebben a módszerben nem a jásás nincs, de nincs gyomlálás, hiszen az állandó takarás és az élő növényekkel való állandó talajborítás az minimalizálja az úgynevezett gyomnövényeknek a számát, tehát innentől kezdve nem kell gyomlálni, nem kell kapálni.
Jó hangzik, és mi lesz a kártevőkkel?
Igen, tehát ott akkor nyilván egy nagy élet van ott a takaró
alatt. Azt szoktam mondani, a kertben egyetlen kártevő van, az a kertész. Minden rosszat mi hozunk a saját magunk fejére.
Okay.
Tehát azzal, hogy például elkezdünk permetezni, az, ami azt csináljuk, hogy tönkretesszük a növénynek azt a védelmi mechanizmusát, az első számú védvonal egyébként nekünk is, de minden növénynél az van, hogy egy négyzetcentiméter felületen, a levélen, a rügyön, meg nem akarom felsorolni, csak minden van egy milliárd élő lény. Egy milliárd élőlény. Amikor én ezt lepermetezem, ezt az egy milliárd élőlényt, ugye akkor a felét elpusztítom, a másik fele azt mondja, hogy na, én ellenálló vagyok azzal szemben, amit te velem csináltál, tehát ők megmaradnak, felszaporodnak, és ugye tekintettel, hogy ők ellenállóvá válnak, én utána fokozhatom a méregfüggönyt, akkor se fogok semmit se elérni. Viszont, hogyha meghagyom ezt az egy milliárd élőlényt, tehát azzal, hogy soha nem nyúltam hozzá, nem permeteztem meg, akkor ugye ki tudod a befurakodni. Tehát ők maguk korlátozzák. Tehát az ökológiai gazdálkodásnak az az alapja, hogy sokféleség van a kertemben, sokféle növény, ahhoz sokféle élet társul, akár idézőjebben bizonyos kártevők, de ezek korlátozzák egymásnak a létét, a jelenlétét. És nem tud olyan tömegesség lenni, hogy azok komoly kárt okozzanak. És én ezt egyébként nagyon egyszerűen érem el, tehát az én kertemben nem ágyások vannak, nem sorok vannak, nem az van, hogy van egy ágyás burgonya, meg egy ágyás répa, meg egyébként, hanem ős káosz van. Tehát mindenki van, mindenütt a répa.
Hát az én kertemben is az van, de szerintem a magáé biztos sokkal jobban terem, mert azt akartam mondani, hogy egyszerűen hangzik, de az én ős káoszom az egy pusztító. Szóval az a helyzet, hogy meg lehet ezt tanulni valahol?
Abszolút meg lehet tanulni. Reklámozni nem szeretnék. Tehát a mi intézetünk itt Gömörszőlősön, illetve az én kertem a Szulafőmön, ezt már nagyon sokan ismerik, és hát mi minden hétvégén gyakorlatilag ezzel kapcsolatos képzéseket tartunk itt, és azon túl pedig hát rengeteg látogató jön, akár hétköznap is, és hát igyekszünk ezt a nagyon erősen növekvő igényt kiszolgálni.
Még egy kérdés visszatérve a beszélgetésünk elejére, akkor ez gyakorlatilag nem ültethető át nagyba a teljes agráriumra, az abszolút...
Ez nem ültethető át nagyba, ez egy kertészeti módszer, de ha arról beszélgettünk volna, hogy mi az alternatíva a nagyba, akkor arra is van alternatíva.
Azt még mindenképp szakítunk erre időt.
Jó, tehát ugye tettem is róla említést, hogy a világ termőterületének a 7%-án már direktvetéssel dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a talaj bolygatása nélkül gyakorlatilag egy direkt vetőgép segítségével a megfelelő mélységbe helyezik el a talajba a magot. Most persze akkor valaki megkérdezheti, de hát akkor hogy lett laza a talaj? A talaj úgy lesz laza kétféle módon. Az egyik az, hogy ugye van olyan módszer, amit úgy hívunk, hogy mulcshagyó direktvetés, tehát magyarul az a zöld tömeg, amit az ember nem használ, tehát például, hogy a gabonát learadta, mi kell neki a mag, de a szalmát ott hagyja, a növényi részeket ott hagyja, ez a talaj felszínét ugye betakarja, tehát mulcsozza, és a fő termény után pedig még direkt úgynevezett takaró növényeket fog elültetni, többfélét, és ez is mulcsként működik. Még ennek vannak ennél ökológiailag sokkal jobb megoldásai is, azokat élő mulcsnak nevezzük, az pedig azt jelenti, hogy a fő vetemény növény, tehát például mondjuk egy őszi búza, abba még ősszel ugye alávetnek például valamilyen pillangós vagy pillangós mag keveréket, és amikor az aratás megtörténik, akkor ugye az addig alászorult pillangós növények már rögtön ott vannak, de nem marad ki két hét, három hét, nem tudom, ameddig ugye a takaró növények kikelnek a vetés után. Tehát egy folyamatos borítás van, egy úgynevezett folyamatos ökoszisztéma szolgáltatás van, ami nagyon fontos. A másik, amit mindenkinek szeretnék figyelni, hogy ez még kevés, tehát itt a másik hatalmas nagy probléma, hogy ugye óriási nagy táblaméretek vannak, ahol nincs egy fasor, nincs egy bokorsor, semmit. Tehát ugye az agrárerdészeti rendszerek az szerintem a jövőben teljes mértékben megkerülhetetlen, tehát az, hogy például, hogyha elképzelünk egy szántóföldet, akkor is fasorok közé van szorítva az a szántóföld sáv, ahol valaki gazdálkodik, persze tehát ugye direkt vetése, tehát ezt többé ne nevezzük szántóföldnek. Tehát a gabona termőföld, vagy a növénytermő terület, az fasorok között, vagy bokorsorok között van. Azért, hogy árnyékot adjanak, azért, hogy a fák párologtassanak, ugye, és ha párologtat, akkor hűt. Tehát a jövőben elkerülhetetlen az, most nézd, az a helyzet, hogy tehát mire is, hogy milyen okból, de globális felmelegedés van. És senki ne gondolja azt, hogy ez majd ilyen varázspálca, vagy varázsütés szerint véget ért. Tudnék, ha megnézzük az idei asszályt, akkor nagyon jó rámutat arra, hogy itt arról van szó, hogy a melegszik a levegő, de akkor, ha melegszik a levegő, akkor a magasabb légrétegekben is melegebb van, és ugye, ahogy felszáll a pára, és mivel a meleg levegő sokkal több vízgőz traktároz, ezért az a vízgőz nem fog kicsapódni, ugye, mert ott a magasabb rétegekben is melegebb a levegő, de neki hideg felület kéne ahhoz, hogy kicsapódjon. Tehát a pára elkezd halmozódni globálisan a levegőbe, és ennek az a következménye, hogy tekintettel arra, hogy az egyik legjelentősebb, és erről nem nagyon beszélnek, üvegházgáz, az maga a vízgőz, tehát a megnövekedett üvegházgáz az így pozitívan visszacsatol a felmelegedéshez. Tehát minél több nem kicsapodó vízgőz lesz a légkörbe, és minél melegebb van, annál több lesz, annál kevésbé fog csapadék hullani. Tehát itt az emberiség sajnos nagyon vesztésre áll, és az a helyzet, hogy ezt a jó hírt, amit mondtam, hogy igen, ezek a földek regenerálhatók, hogyha ökológiai szemmel nézzünk rájuk, és úgy is viselkedünk velük, akkor azért lenne remény. De itt nagyon-nagyon az utolsó pillanatokban vagyunk, tehát itt már nem lehet halogatni. Szóval nekem például most az a félszem, hogy most az idén asszály volt, és most mindenki megijedt, de a jövőre nem lesz asszály, simán elfelejti.
Aha, tehát ugye igen, most azt látjuk,
hogy 10 évből 4 asszályos. Tehát nem volt ilyen mértékű, de egyébként 10 évből 4 a szájos.
Hát nagyon izgalmas téma, ezt nagyon sokáig hallgatnánk és beszélgetnénk, de sajnos ennyi fért bele, úgyhogy...
Igen, köszönöm szépen.
Mi köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, így van. Szép napot kívánunk, minden jót.
Maguknak is a legjobbakat és a kedves hallgatóknak is, minden jót.
Minden jót. Gyula Ivánnal, ökológussal, az Ökológiai Intézet, a Fenntartató Fejlődésért Alapítvány elnökével beszélgettünk, és akinek ez kevés volt, és bővebben érdekli a téma, az, ahogy az elején is elmondtuk, akkor hallgassátok meg a Körforgásban. Ez a címe a podcastnak. Ez a szokásos streaming felületeken, Apple-on, Spotify-on, Google-on elérhető, úgyhogy ott azt hiszem több mint egy órát beszélget Tomaly Zsófi és Buró Évi, például Gyula Ivánnal is.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.